a Római Levél 7. rész 14. versétől 8. rész 11. verséig. Tudjuk ugyanis, hogy a törvény lelki, én pedig testi vagyok. Ki vagyok szolgáltatva a bűnnek. Hiszen amit teszek, azt nem is értem. Mert nem azt cselekszem, amit akarok, hanem azt teszem, amit gyűlölök. Ha pedig azt cselekszem, amit nem akarok, akkor elismerem a törvényről, hogy jó. Akkor pedig már nem is én teszem azt, hanem a bennem lakó bűn. Mert tudom, hogy én bennem, vagyis a testemben nem lakik jó. Mint hogy arra, hogy akarjam a jót, van lehetőségem, de arra, hogy megtegyem, nincs. Hiszen nem azt teszem, amit akarok, a jót, hanem azt cselekszem, amit nem akarok, a rosszat. Ha pedig azt teszem, amit nem akarok, akkor már nem én teszem, hanem a bennem lakó bűn. Azt a törvényt találom tehát magamban, hogy miközben a jót akarom tenni, csak a rosszat tudom cselekedni. Mert gyönyörködöm az Isten törvényében a belső ember szerint. De tagjaimban egy másik törvényt látok, amely harcol az értelmem törvénye ellen, és foglyul ejt a bűn tagjaimban levő törvényével. Én nyomorult ember, kiszabadít meg ebből a halálra ítélt testből. Hála az Istennek, a mi Úrunk Jézus Krisztusnak. Én magam tehát értelmemmel az Isten törvényének szolgálok ugyan, testemmel azonban a bűn törvényének. Nincs tehát most már semmiféle kárhoztató ítélet azok ellen, akik a Krisztus Jézusban vannak. Mivel az élet lelkének törvénye megszabadított téged Krisztus Jézusban a bűn és a halál törvényétől. Amire ugyanis képtelen volt a törvény, mert erőtlen volt a test miatt, azt tette meg az Isten, amikor a bűn miatt tulajdon fiát küldte el a bűnös testhez hasonló formában, és kárhozatra ítélte a bűnt a testben, hogy a törvény követelése teljesüljön bennünk, akik nem test szerint járunk, hanem lélek szerint. Mert akik test szerint élnek, a test dolgaival törődnek, akik pedig lélek szerint, a lélek dolgaival. A test törekvése halál, a lélek törekvése pedig élet és békesség. Mint hogy a test törekvése ellenségeskedés Istennel, mert az Isten törvényének nem veti alá magát, és nem is tudja magát alávetni. Akik pedig test szerint élnek, nem lehetnek kedvesek Isten előtt. Ti azonban nem test szerint éltek, hanem lélek szerint, ha Isten lelke lakik bennetek. De akiben nincs a Krisztus lelke, az nem az övé. Ha pedig Krisztus bennetek van, bár a test a bűn miatt halott, a lélek életet ad az igazság által. Ha pedig annak lelke lakik bennetek, aki feltámasztotta Jézust a halottak közül, akkor az, aki feltámasztotta a Krisztus Jézust a halottak közül, életre kelti halandó testeteket is a bennetek lakó lelke által. Imádkozzunk. Urunk, hálát adunk neked, hogy eljöttél értünk, meghaltál értünk és megváltottál minket, hogy nem maradtál egy magad az igazságoddal, hanem nekünk adtad azt. Mindenkinek, aki hisz benned, és aki elfogadja mindazt, amit te róla ítéletként mondasz, és akinek felkínálod a megváltást. Uram, add, hogy a te állandó örök életed valóban életre keltse a mi halandó testünket, hogy azon ne a bűn uralkodjon. Te bocsáss meg, és vezess minket minden nap. Áld meg az ige hirdetőit és hallgatóit. Amen.
Az ige hirdetésnek egy nagyon tulajdonképpen kívánatos címe van. Az a címe, hogy valósággal szabadok lesztek. Ki az, aki nem akart szabad lenni soha életében? Azt hiszem, ilyen ember nincsen. Az egész életünkben vágyunk valamiféle szabadságra. Ez, hogy milyen szabadság, ez mindig változik. Hogy az óvodás arra vágyik, hogy ne kelljen délután aludni. Én már arra vágyom, hogy lehessen. Tehát aztán ott vannak az iskolások, akik az állandó házi feladatoktól akarnak megszabadulni. Az egyik ember a matek tanulástól, a másik a történelem tanulástól, és akkor mindig vágyik arra, hogy na majd, hogyha már majd nem kell tanulnom, akkor soha többet ezzel nem fogok foglalkozni. Aztán tinédzserkorban nagyon vágyunk felszabadulni a szüleink alól. Ugye? A szülők mindenféle szabályokat képesek kiötölni, hogy tudom én, mikorra kell hazajönni, meg napi 24 órából összesen hány órát lehet számítógépezni, és ez nem pont 24. Tehát, vagy egyéb borzasztó dolgokat találnak ki nekünk, és akkor ettől szabadulni akarunk, mert úgy érezzük, hogy ez rabság. És aztán később mindenféle egyéb ilyen korlátozásoknak vagyunk alávetve, akár a munkahelyünkön, akár a életkörülményeink által, és szeretnénk szabadok lenni. Ez úgy kitölti az embereknek az életét, a vágyait. Belegondolunk, az irodalom is igen bővelkedik ezekben a vágyakban, ha csak Petőfire gondolunk, aki azt írta a versében, hogy szabadság szerelem elkettük el nekem. És utána sorba is rakja a dolgokat, mert azt mondja, hogy szerelmemért feláldozom az életem, és a szabadságért pedig feláldozom szerelmemet. Látszik ebből egyébként, hogy fiatal és nagyon meggondolatlan ember volt akkor még Petőfi, tehát jól fölépítette a dolgot, hogy legkevésbé az élet kell neki, aztán a szerelem meg a szabadság, nem tudom élet nélkül hogyan tudta élvezni, de minden esetre számára ezek voltak a nagyon fontos értékek, és a szabadság az egy nagyon fontos érték. Azt érdemes még látnunk, hogy ahhoz, hogy az ember szabad tudjon lenni valamitől, az jó, hogyha felismeri azt, hogy nem az. Nagyon sokszor gondoljuk azt, hogy mi nem vagyunk szabadok, mert korlátaink vannak. Valóság az, hogy nagyon sok olyan korlát van, ami a szabadságunkat korlátozza, mégis biztosít számunkra szabadságot ezek között, a korlátok között. De van olyan rabság, ami nem ilyen. A valósággal szabadok lesznek, ez egy bibliai idézet a címe az Isten tiszteletnek, és János evangéliumának a 8. részéből származik, a 36. versben írta ezt az evangélista, és Jézus mondja ezt. Ha tehát a fiú megszabadít titeket, valóban szabadok lesztek. Hát nem akármitől lesz valaki szabad, hanem szükség van egy szabadítóra. Kicsit előrébb olvasunk, hogy milyen körülmények között is mondta ezt az Úr Jézus, akkor egy érdekes helyzetet látunk. Így szólt Jézus azokhoz a zsidókhoz, akik hittek benne, ha ti megtartjátok az én igémet, valóban tanítványaim vagytok. Megismeritek az igazságot, és az igazság megszabadít titeket. Gyakorlatilag ugyanaz a mondat, egy kicsit kibővítve, mint amit már felolvastam. De érdekes a reakció erre. Ők ezt kérdezték tőle, Ábrahám utódai vagyunk, soha nem voltunk szolgái senkinek. Hogyan mondhatod hát, hogy szabadokká lesztek? Jézus így válaszolt nekik, bizony-mozony mondom néktek, aki a bűnt cselekszi, a bűn szolgája. A szolga pedig nem marad a házban örökké, a fiú maradott örökké. Ha tehát a fiú megszabadít titeket, valóban szabadok lesztek. Érdekes, hogy milyen önérzetesek voltak a hallgatók. Jézus azt mondja, hogy az igazság megszabadít titeket, és azt mondja, hogy hát mi aztán Ábrahám fiai vagyunk. Soha nem szolgáltunk senkinek. Tudjátok, mikor mondták ezt? Az első században, amikor éppen a rómaiak uralkodtak ott. Tehát ha nagyon belegondolunk, akkor politikailag azért nem nagyon voltak szabadok. És nem ismerték fel azt, hogy az Úr Jézus a bűnről beszél. A bűn az, ami rabságban tartotta őket. Hát nem a rómaiaknak az elnyomása volt itt a fő probléma, az Úr Jézus nem is akarta őket ettől megszabadítani. Ezzel szemben azt mondja, hogy aki a bűnt cselekszi, a bűn szolgálja az. De láthatóan a hallgatóság nem ismerte ezt fel. Ahhoz, hogy meg tudjunk szabadulni valamitől, ahhoz először azt fel kell ismerni. Nem azok a legrosszabb rabságok, amik korlátoznak minket, és jól láthatók. Ugye a tinédzserek szabadság vágya a szüleitől, az az egy nagyon jó megfogható, nagyon erős vágy. De nem ezek a legrosszabb korlátozások. A szülők azok általában, normális esetben, szeretetből korlátozzák az ő tinédzser gyerekeiket. Olyantól akarják megóvni, ami ártana nekik. És mégis ettől a látható korláttól akarnak megszabadulni a gyermekeink. És nem pedig egy olyantól, amit esetleg fel sem ismertek. És ez a bűnnek a rabszolgasága, amit nagyon sokszor fel sem ismerünk. És az ige adott viszont egy nagyon fontos eszközt arra, hogy felismerjük a bűnt. És mégpedig olyan módon, hogy a Biblia nagyon világosan definiálja azt, hogy mi a bűn, ez maga a törvény. Amikor a törvény azt mondja, hogy ezt ne tedd, akkor ezzel meghatározza azt, hogy mi az, ami a bűn. És ez az első számú feladata az igének, vagy a törvénynek. A római levél 7. részéhez érkeztünk, ahol ami a fő mondani valónk lesz. Kicsit előrébb olvasok, mint a felolvasott ige, a 7. vers. Viszont a bűnt nem ismerném, ha nem ismertem volna meg a törvény által. És a kívánságot sem ismerném, ha a törvény nem mondaná, ne kívánt. De a bűn a parancsolattól ösztönzést kapott, és felszított bennem mindenféle kívánságot, mert a törvény nélkül halott a bűn. Egy nagyon érdekes kifejezés. Törvény nélkül halott a bűn. Nem tudnánk mi az. Nem lenne definiálva. Élhetnénk úgy, ahogy gondoljuk. Ha nem mondta volna meg Isten azt, hogy mi az az út, amin járnunk kell, ha nem volt, mondta volna meg azt, hogy mi a bűn, akkor mehetnénk a magunk feje után. De ez nem így van. Isten világosan megmondta, hogy neki mi az akarata, hogyan tervezte az embert, mi az, ami neki tetszik, és mi az, ami nem. És Pál is azt így folytatja, én pedig törvény nélkül éltem valamikor, amikor azonban jött a parancsolat, életre kelt a bűn, én pedig meghaltam, és kitűnt, hogy az éppen életre adott parancsolat lett halálommá. Mi ez? Mitől hal meg valaki a parancsolattól? Azért, mert a törvény nem csak definiálja a bűnt, nem csak megmondja, hogy mi az, ami bűn, hanem világos szankciót is rendel hozzá. Aki bűnt tesz, annak meg kell halnia. És nagyon egyszerű és nagyon világos a törvény. Megmondja, hogy ezek és ezek és ezek a cselekedetek jók, ezek és ezek nem jók, és a bűn elválaszt Istentől. Aki ezt teszi, örökre elválasztva marad Istentől, és meg kell halnia ebben az állapotában. A törvény egy nagyon erős eszköz. Nagyon világos. De nem ad megoldást. Ez olyan, mint amikor az orvos diagnosztizál. Megmondja, hogy hát kérem, még egy hónapja van. Segít ez a betegen? Bizonyos értelemben nem nagyon. Más értelemben igen, hiszen tudja, hogy most már rendeznie kell a dolgait. A bűn az egy gyógyíthatatlan betegség. A törvény pedig világosan diagnosztizálja a bűnt. De nem gyógyít. Tehát úgy, ahogy a röntgenberendezés az nagyon szépen ki tudja mutatni a betegséget, de nagyon kevés kivétellel röntgennel nem lehet gyógyítani. Van néhány apró betegség, amit lehet, de ez inkább kivétel. A törvény tehát nem megigazít. A törvény nem alkalmas arra, hogy megigazítson. Igaz, hogy úgy tűnik, hogy igen. Hiszen a törvény azt mondja, hogy hát tegyétek ezeket mind, és akkor majd éltek. De a törvény a mi erőtlenségünkkel együtt nem alkalmas arra, hogy megigazítson minket. Sőt, nagyon sok helyen írja különösen Pál, hogy a törvény cselekedeteiből nincs üdvösség. Ha elolvassuk a Galata levelet, az egész Galata levél arról szól, hogy a törvény nem üdvözít. A törvény cselekedeteiből nem igazul meg egyetlen ember sem, írja Galata 2.16. Sőt, az az érdekes, hogy ha egy kicsit tovább olvasunk a Galata levélben, a harmadik részben, akkor egy nagyon kemény mondást olvashatunk a Galácia beliekhez. Ami teljesen szokatlan Páltól, hogy így fogalmaz. A Galata 3.1 így kezdődik: ó, esztelen galaták! Ki idézett meg titeket, akiknek a szem előtt úgy írtuk le Jézus Krisztus, mint a közöttetek feszítetett volna meg? Csak azt szeretném megtudni tőletek, a törvény cselekvése alapján kaptátok a lelket, hogy az ige meghallgatásából származó hit alapján. Ennyire esztelenek vagytok? Amit a lélekben kezdtetek el, most testben akarjátok befejezni. Hiába tapasztaltatok ilyen nagy dolgokat? Ha így volna, valóban hiába. Hát az, aki a lelket adta nektek, és hatalmas erőkkel munkálkodik köztetek, vagy a törvény cselekedetei, vagy a hit igényének hálása által teszi ezt. Mi volt a baj ezekkel a galácia beliekkel? Ha megnézzük Pálnak az írásait, ilyen direktben nem szidott szinte senki. Letolt a korintus belieket, de ugye az agyi képességeiket nem vont a kétségbe. Maximum a erkölcseiket. Galácia belieket meg nagyon keményen letorkolja. Miért? Mert fölütötte a fejét egy tévtanítás, hogy nem elég a hit, a törvényt is meg kell tartani. És akkor azt mondja, micsoda esztelenség ez? Hát a törvényből akartok igazságot. Hát a törvényből nincsen. És az a helyzet, hogy gyakran a keresztények is hajlamosak arra, hogy ezt az esztelenséget magukévá tegyék. A kereszténység is bele szokott csúszni ilyen csapdákba. Akár itt a 20-21. Században. Van a hit, nagyon szép dolog, na de hát meg is kell ám javulni. Akkor lehet Istenhez menni, hogyha hiszel, és közben jó, meg is javulsz. De valóság az, hogy a megváltás nem a megjavulásból van. Az, hogy az ember azokat cselekszi, amit a törvény előír, az nem azért van, hogy üdvözüljünk, hanem azért van, mert üdvözültünk. Nagyon nagy a különbség. Nem megszerezzük ezzel az üdvösséget, nem megszerezzük a bűnbocsánatot, nem megszerezzük Isten tetszését, hanem egyszerűen élünk benne. Értetek mi a különbség? Megszerezni valamit úgy lehet, hogy nincs meg. És mindenféle úton, módon ezzel próbálkozunk. És dolgozunk, és kínlódunk. És akkor egyszer csak meg lesz. De ez az út nem járható. Egészen más dolog az, amikor valami már megvan, és egyszerűen élünk általa. Használjuk. És akkor természetes módon tudunk közeledni Istenhez. Hiszen nem az a helyzetünk, hogy távol vagyunk tőle, nem az a helyzetünk, hogy meg kell szerezni az ő tetszését, hiszen Jézus Krisztusban ezt megkaptuk, hanem az a helyzet, hogy benne élünk. És természetes módon fogjuk tenni azokat, amit ő szeretne. Nem pedig azért, mert másként elutasít. Hatalmas a különbség. Az egyik ember be akar menni egy olyan úton, ami nem járható, a másik ember meg benn van. Megvan az egész. És akkor nem azon múlik, hogy kicsúszik onnan, vagy benn marad, hogy jót cselekszik, vagy nem cselekszik jót. A kegyelem az független attól, hogy mi mit cselekszünk. Hogyan lehetséges ez? Egyedül csak úgy, hogy egy alkalmatlan eszköz helyett, ez pedig a törvény cselekedete, egy alkalmasat kaptunk. De az a különös, hogy amíg a törvény Istentől származik, és Pál mondja, hogy a törvény jó és szent, az nem múlhat el. Isten szava nem múlhat el annélkül, hogy az benne teljesedne. Ha Isten követelményt állított, akkor a követelménynek meg kell felelni. És egyetlen módon lehet ennek megfelelni, hogy valaki ezt teljesíti helyettünk. És Jézus Krisztusban pont ez történt. Ő beteljesítette a törvényt, és nekünk lehetőségünk van ezzel élni. Hogyan szabadulunk meg a törvénynek a követelésétől? A hetedik rész eleje írja le ezt a folyamatot, a római levél hetedik része. Vagy nem veszitek tudomásul, testvéreim, hogy a törvény ismerőkhöz szólok, hogy a törvény addig uralkodik az emberen, amíg él. Isten kifejti azt, hogy mi pedig, akik Krisztusban vagyunk, meghaltunk a törvény számára. És élünk Krisztusban. Tehát hirtelen olyan, hogy Krisztus betöltötte a törvényt, ami bűneinket Isten megbüntette rajta, akkor nekünk már nem kell erőlködni, már nem kell belefektetnünk azt a munkát, hogy megtartsuk a törvényt, ami mellesleg lehetetlen, hanem megvan. Mi meghaltunk a törvénynek azáltal, hogy élünk Jézus Krisztusban. Nem vonatkozik ránk a törvénynek az ereje. Nem mondja azt, hogy ha ti ezt nem tartjátok meg, akkor meg kell halnotok. Mert nem kell meghalnunk. Mert Jézus Krisztus megtartotta a törvényt, és az ő érdeme az ránk van testálva. A törvény ítélete nem vonatkozik arra az emberre, aki elfogadja azt a váltságot, amit Jézus Krisztus adott. De a törvény, mint definíció, megmarad. Tehát figyeljétek meg, a törvény két dolgot csinál. Definiálja a bűnt, mi az a bűn, és szankciót rendel hozzá. A szankciós rész az elmúlt. Mégpedig azért, mert Jézus Krisztus megfelelt a törvénynek. És a mi bűneink meg vannak bocsájtva. Ez a definíciós rész az nem múlt el. Továbbra is a törvényből tudjuk, illetve még abból, amit Jézus mondott, és magyarázta, és egészítette ki az ószövetségi törvény, hogy mi az, ami bűn, és mi az, ami nem bűn. Viszont van egy keserű tapasztalatunk. Ez a keserű tapasztalat pedig az, hogy továbbra is követünk el bűnt. Nem mondom azt, hogy mindenki jelentkezzel, aki követett már el bűnt életében, mert olyan unalmas, ha mindenki fölteszi a kezét. Tehát nem lehetne igazán nagy különbséget tenni. Hogy lehetséges ez? Hogy lehetséges az, hogy ilyen feszültségben élünk? Ha elolvassuk a római levél hetedik részét, amit a felolvasott igének az eleje, egy hatalmas feszültséget ír le Pál. Azt mondja, hogy van a törvény, amiben én gyönyörködöm, mert jó, Istentől való. Egyetértek vele, tényleg ez az. Így kellene. És aztán látom, hogy én meg nem csinálom. Milyen borzasztó. Akarok valamit csinálni, és aztán nem megy. És akarom megint, és akkor megint nem megy. Na most sokkal könnyebb annak, aki nem ért egyet a törvénnyel. Hiszen aki azt mondja, hogy hát nincs is bűn. Azt csinálok, amit akarok. Úgy élek, ahogy akarok. Én határozom meg, hogy mi a jó és mi a rossz. Abban nincsen feszültség, nem? Hát akármit csinál, az jó. Hát mert ugye, amit én csinálok, az jó. Ha én magam definiálom a jót és a rosszat, akkor nincs feszültség. De azok, akik elfogadják a törvény ítéletét, Elfogadják a bűn definícióját. Elfogadják, hogy nem én döntöm el, mi a jó és mi a rossz, hanem Isten az, aki eldönti, hogy mi a jó és mi a rossz. Azoknak egy ilyen feszültségben kell élni. Mert azt vesszük észre, hogy látom, hogy mi a jó, mit szeretne Isten, és nem azt csinálom. És úgy tűnik, hogy ez mintha szükségszerű lenne. Pál azt írja itt a hetedik résznek a végén. Én magam tehát értelmemmel Isten törvényének szolgálok ugyan, testemmel azonban a bűn törvényének. Vagy 23. rész, de a tagjaimban még előrébb. Mert gyönyörködöm az Isten törvényében a belső ember szerint, de tagjaimban egy másik törvényt látok, mely harcol az értelmem törvény ellen, és fogjul ejt a bűn tagjaimban levő törvényével. Látnunk kell, hogy ilyen kettősek vagyunk. Egyszerre lakik bennünk Isten lelke, de be vagyunk zárva a testünkbe. Ami viszont a bűnt akarja elkövetni. Tehát ilyen kettős lényekké váltunk. Értelmünkkel követni akarjuk Isten, de valahogy megvan bennünk az, hogy hajlamosak vagyunk a bűnre. Miért ez a feszültség? Hogy lehetséges, hogy nem lettünk hirtelennyében úgy tökéletesek? Azt gondolom, hogy ez szükségszerű. Szükségszerű abból következik, mert a megváltás az most is kegyelemből van. A hívő élet az most is kegyelemből van. Tehát nem csak a megmenekülésünk van kegyelemből, hanem a folyamatos életünk is kegyelemből származik. Ezt tanítja az ige. Na most, hogyha képesek lennénk a jóságra, ha képesek lennénk megtartani a törvényt, akkor nem kegyelemből származna az életünk. És akkor nem írhatná azt Pál a Galata belieknek, hogy hát esztelen Galaták, mit akartok ti? A törvényt akarjátok megtartani? Hát, hogyha képes lenne az ember a törvényt megtartani magától, akkor az üdvösség attól kezdve már nem kegyelemből származna, hanem a törvény megtartása által, vagy legalábbis választható lenne, hogy a törvény megtartása által üdvözülünk, hiszen hát, ha képesek vagyunk, akkor azt is meg lehetne választani, vagy kegyelemből. De Isten nem adta ezt a lehetőséget. A megtérés után sem válik az ember képessé önmaga arra, hogy megtartsa a törvényt. A megtérés után is rászorulunk a kegyelembe. A megtérés után is rászorulunk arra, hogy Istentől és Jézus Krisztusnak a halála által kegyelemből legyen a bűnbocsánat. Érthető, hogy itt nem arról van szó, hogy ez valami borzalom. Istennek az a terve, hogy továbbra is rászoruljunk. Hogy továbbra is kegyelemből kapjuk. És így ér véget a római levél 7. része, hogy ó, én nyomorult ember, kiszabadít meg ebből a halálra ítélt testből. És akkor, hát itt a vég. De nem itt van a vég, hanem folytatja tovább, és itt van egy felkiáltó jeles mondat. Hála az Istennek, ami Urunk Jézus Krisztus. Hát itt a válasz a kérdésre. Ki szabadít meg ebből a borzalmas helyzetből? Hála Istennek, ami Urunk Jézus. És utána leszögezi újra azt, hogy mi is a helyzet. Mi is a helyzet, amiben vagyunk. Én magam, tehát értelmemmel Isten törvényének szolgálok ugyan, testemmel azonban a bűn törvényének. Ez a helyzet, ebből szabadít meg az Úr Jézus. És milyen módon? És itt következik a megoldás. A megszabadítás ki van mondva a 7. rész utolsó előtti versében, hogy az Úr Jézus Krisztus által történik, És a 8. rész első verse pedig elmagyarázza az, hogyan. Nincs tehát most már semmiféle kárhoztató ítélet azok ellen, akik Krisztus Jézusban vannak. Mivel az élet lelkének törvénye megszabadított téged, Krisztus Jézusban a bűn és a halál törvényétől. Tehát arról van szó, hogy Jézus a mi összes bűnünket fölvitte a keresztre és megbocsátotta. Nincs most már kárhoztatás azok ellen, akik nem tökéletesek. Nincs most már kárhoztatás azok ellen, akik felfedezik magukban, hogy na de hát az én testemben nincsen semmi jó. És nem megy. Ahogy a törvény nem volt képes, és a test cselekedetei ma sem, a megtérés után sem képesek arra, hogy ne kövessenek el bűnt, mégis Jézus Krisztus halála által megszabadultunk ettől a bűntől. És kettősek lettünk. Van bennünk a Szentlélek, és élünk a testben. És most van lehetőség a Szentlélekben járni. És ettől kezdve a 8. rész nagyon részletesen beszél arról, hogy vannak olyanok, akik a lélekben járnak, és vannak olyanok, akik a testben járnak. Most ki az, aki egyáltalán dönthet, hogy a lélekben jár, vagy a testben jár? Hát az, akiben ott van a lélek. Itt írja néhány verssel lejjebb, hogy akiben nincs a Krisztus lelke, az nem az övé. Akiben nincs a Krisztus lelke, az nem egy ilyen különös kettős lény, az egy teljesen egységes, kárhozatra ítélt lény. De azok, akikben van a Krisztus lelke, azok járhatnak a lélek szerint. És itt nem arról van szó, hogyha valaki a lélek szerint jár, vagy a test szerint jár, hogy ő csak jót, vagy csak rosszat követel. Hát nézzünk körül azért, vannak jó emberek azok között is, akik nem hívők. Vannak emberek, akik csinálnak jó dolgokat, és az ő természetes eszük szerint követik a törvénynek bizonyos utasításait. De nem tudnak a lélek szerint járni. Én úgy látom, hogy az, hogy a lélek szerint járunk, vagy a test szerint járunk, az elsősorban nem azt jelenti, hogy több jót, vagy több rosszat követünk el. Tehát nem arról van szó, hogy van egy patika mérleg, amire rátesszük a jó cselekedeteinket, meg rátesszük a rossz cselekedeteinket, és akinél a rossz az lenyomja a jót, hát akkor az test szerint jár, akinél meg a másik nyomja le, az a lélek szerint. Nem. Mi szerint fogunk üdvözülni? Mi az, amiben a reménységünket vetjük? A cselekedeteinkbe megpróbáljuk újra meg újra a cselekedeteinkkel megszerezni az üdvösséget, és akkor tévúton járunk úgy, mint a galatabeliek, vagy pedig folyamatosan kegyelemből kapjuk meg az üdvösséget. Kegyelemből kapjuk a bűnbocsánatot. Tehát a lélek szerint járó ember az nem csak onnan ismerszik meg, onnan is megismerszik, hogy kevesebb bűnt követel, kevésbé törvénytaposó, hanem mit csinál ezzel? Mi az, ami az ő életének a reménységét adja? Mi szerint jár? Ha a lélek adja ezt, akkor a kegyelemben jár. Akkor a bűneit a kegyelem törli el, és nem pedig újabb és újabb jó cselekedete. És ez a nagyon fontos. Utána persze ez kihat az életünkre is. Tehát kihat arra, hogy mit cselekszünk, hogyan viselkedünk. Az a nagyon lényeges, hogy a lélek az nem a félelemre kapott lélek, hanem a fiúságnak a lelke. Nem a szolgaság lelkét kaptuk, hanem a szabadságnak a lelkét, a 15. vers. Mert nem a szolgaság lelkét kaptátok, hogy ismét féljetek, hanem a fiúság lelkét kaptátok, aki által kiáltjuk, Abba, Atya. Maga a lélek tesz bizonyságot a mi lelkünkkel együtt arról, hogy valóban Isten gyermekei vagyunk. Tehát a Szentlélekkel való közösség, annak a lényege az, hogy Istennel közösségben vagyunk. Hogy a fiúság lelkét kaptuk. Nem félni kell Istentől, hogy majd egyszer csak lecsap ránk a törvény szigorával, hanem ilyen bizalmas megszólítással mehetünk hozzá. Még akkor is, hogyha rosszat tettünk. Értitek? Ez a nagyon nagy különbség mondjuk egy szigorú tanító és egy szülő között. Egy szigorú tanító, különösen egyébként, hogyha rossz pedagógus, akkor mindig lesújt azokra, akik rosszat tesznek. Az elől el kell bújni. A szülő az nem ezt teszi. A szülő számára fontosabb a gyerek, mint az, hogy mit csinál a gyerek. És Isten számára is fontosabb az, hogy kik vagyunk mi, mint az, hogy most éppen jót csináltunk. Nem azzal fogunk tetszeni Istennek, hogy jók vagyunk. Azzal fogunk tetszeni, hogy Jézus Krisztus meghalt értünk, és Krisztus érdemét nekünk tulajdonítja. Figyeljétek! A tisztaság, a szentség, az egy nekünk tulajdonított dolog elsősorban. Más kérdés, hogy mi ennek utána igyekszünk megfelelni. És akkor, amikor járunk a lélek útján, folyamatosan kegyelemben, akkor ez egyben a megszentelődésnek is az útja. Igen, Isten meg fog mutatni nekünk bűnöket, meg fogja mutatni, hogy igen, amit most te teszel, na, az nem jó. Az nekem nem tetszik. De nem a bűnöst utasítja el, hanem azt az egy dolgot, amit csinál. És az is egy nagy kegyelem egyébként, hogy nem egyszerre látjuk meg a bűneinket. Mert akkor nem tudnánk átrágni magunkat a kárságyen. Hanem, hogy Isten megmutat valamit, hogy na, ezt ki kéne csiszolni innen. És utána hozzáadja az erőt. Tehát nem azáltal fogunk Istennek tetszeni, hogy megtesszük azt, amit mond, hanem azáltal fogunk megváltozni, hogy megtesszük azt, amit mond. Mert a kegyelem által már megvan a kegyelem. Értitek, mi a különbség? Attól, mert valaki rabszolga, az azt csinálja, amit mondanak neki, vagy nyakon vágják. Ha pedig valaki fiú és örökös, akkor az nem azért csinálja azt, amit az ő atya akar, mert különben nyakon vágják, hanem azért, hogy megfeleljen annak. Tetszen, a tetszését keresi az apjának. Világos a különbség? Tehát nem azáltal lettünk szabadok a bűntől, hogy soha többé nem követünk el bűnt, hanem azáltal lettünk szabadok a bűntől, mert a bűnünk mind meg van bocsájtva. És nem vagyunk rabszolgái a bűnnek. Ennek ellenére megmarad az a feszültség, hogy a testünk az hajlamos a bűnre. És újra beleesünk ezekbe a helyzetekbe. És az a tapasztalat, hogy nincs olyan ember, legalábbis én még nem találkoztam olyan emberrel, aki minden kísértésben meg tudott volna állni. Újra és újra találkozunk olyan helyzetekkel, amikor döntünk, hogy akarunk, vagy nem akarunk bűnt elkövetni. És úgy tűnik, hogy amíg élünk, addig vannak olyan helyzetek, amikor ez nem sikerül. Mert hát a testünk továbbra is megváltatlan. A testünk megváltása nem most fog bekövetkezni, hanem a feltámadáskor. Élnünk kell ezzel a feszültséggel. De milyen jó, hogy élünk ezzel a feszültséggel, hiszen folyamatosan tudjuk, hogy rászorulunk Krisztus kegyelmére. Ha nem lenne az a feszültség, hogy ha folyton azt látnánk, hogy mi nekünk olyan rettenetesen megy, hát minden kísértés így azonnal legyőzünk. Hát mikor lennénk akkor rászorulva Krisztus kegyelmére? Akkor rá lennénk szorulva az ővele való közösségre? Az őt egyre jobban megismerésre? Nem lennénk rászorulva, akkor menne minden. De hála Istennek ez nem így van. Ezért folyamatosan követnünk kell, és keresnünk kell a vele való közösséget. Úgy tűnik, hogy a bűn az egy a sok függés között. Mint hogyha függők lennénk a bűntől. Úgy, hogy az alkoholista függ az alkoholtól, mintha milyen bűnfüggők lennénk. Nem tudnánk nem bűnt elkövetni. És most szeretnék egy kicsit kitérőt tenni a harmadik vázlatpont irányában, hogy Krisztus nem csak a bűntől tud minket megmenteni. A szabadság nem csak a bűntől való szabadság, hanem más függéseinktől is szabadságot kínál. Mi a függőség? Valami olyan dolog, ami fölött nem vagyunk képesek az akaratunkkal uralkodni. Amit nem vagyunk képesek az akaratunkkal dönteni, hogy teszünk, vagy nem teszünk. Ha van valakinek egy olyan dolog az életében, amit meg kell tenni, és nem tudja rá azt mondani, hogy de nem, akkor az függő attól. És ezek lehetnek nagyon apró dolgok. Vagy lehetnek nagyon nagy dolgok. Vannak olyan függőségek, amik nem okoznak fizikai függést. És vannak olyanok, amik igen. Fizikai függés alatt azt értjük, hogy az ember testében, a biokémiájában olyan átalakulás történik, amitől szüksége lesz arra az anyagra, ami történik. Például az alkohol az egy olyan kábítószer, tudatmódosítószer, amelyik fizikai függést okoz. Ez azt jelenti, hogy ha valaki komoly alkoholista lesz, akkor hogyha hirtelen nem iszik alkoholt, akkor felborul a szervezetének a kémiai egyensúlya. A hirtelen alkohol megvonásban meg lehet halni. Értitek? Milyen borzasztó helyzet, hogy valaki attól, mert nem fogyaszt el egy mérget, attól meghal. Mert már hozzá alakult a szervezete. Tehát vannak ilyen fizikai függést is okozó függések. Ez egy nagyon komoly orvosi probléma is egyben. És vannak csak pszichológiai függést okozó dolgok. Fontos látni, hogy alapvetően minden dolog, ami jó, ami élvezetet okoz, az képes arra, hogy függést is okozzon. Mert hogyha valaki abból jut élvezethez csak, lehet, hogy az lesz a boldogságának a forrása. Ez a pszichológiai függésnek a lényege. Hogy ha nem kapok örömet, ha nem kapok semmit, és az embernek üres az élete, akkor ezt megpróbálja kitölteni. És ezt nagyon könnyű kitölteni bármivel. Ez lehet akár internetes játéktól kezdve, az alkoholon keresztül, akár a kemény drogokig. Bármi. Ha abból akarom az örömömet megszerezni, akkor az függéshez vezethet. Sőt, az esetek jelentős részében vezet is. Tehát ha valakinek csak egyféle öröm forrása van, akkor az ehhez vezet. Nagyon érdekes, hogy az ige nem nagyon beszél arról, hogy mi van a függéssel. Az 1 Korintus 6.12-ben van egy elég ilyen, mintha a szövegkörnyezetből kimondott igen, tehát úgy beszél valamiről, Pál aztán mondja ezt, és aztán beszél megint egy kicsit másról, mintha ez nem lenne nagyon hangsúlyos, hogy Minden szabad nékem, de nem mindent használ. Ne váljak semminek a rabjává. Tehát a függéseink jelentős része olyan, ami alapvetően nem rossz. Nagyon meglepő, hogy az első században a Közel-Keleten ismert tudatmódosító szerek közül az alkoholról ír a Biblia. Azt kell mondjunk egyébként, hogy az alkohol az egy nagyon ranga kábítószer, abban az értelemben, hogy igaz, hogy hosszú idő alatt, de fizikai függéshez vezet, és szellemi leépüléshez, és minden egyébhez. Tehát egy viszonylag hosszú távon ölő darab. És az ige nem mondja azt, hogy ne igyatok alkoholt. Nem mondja azt, hogy tilos bort inni. És gondoljunk bele, az Úr Jézus mit csinált a kánai mennyegzőben? Bort állított elő vízből. És azt ott megitták az emberek. Valószínűleg egyébként ő is ivott belőle. Hát milyen dolog az, hogyha valaki előállítja a bort, és meg se kóstolja. Nem az alkohollal magával van baj. Nem a borral alapvetően magával van baj. A tőle való függéssel van a probléma. Az ige sehol nem tiltja az alkoholfogyasztást, csak a részegeskedést. Vagy a részegséget. Miért? Mert a részegség az egy olyan állapot, amikor beszűkül a tudat. Amikor már nem én irányítok, amikor nem én tudom eldönteni azt, hogy a következő pohárral meg fogom inni, vagy nem fogom meginni, hanem lecsökken a kontroll, és olyanokat tesz a részeg ember, amit egyébként normálisan nem tenne. És úgy tűnik, hogy az ige nem engedi azt, hogy az ember kiengedje ilyen értelemben a kontrollt. Nem engedi meg azt, hogy valami uralkodjon rajtunk. Hiszen ha Isten maga a mi szabad akaratunkat tiszteletben tartja, akkor nehogy már egy egyszerű kémiai vegyülettel mi ezt alássuk. A szabad akaratunknak a korlátozását jelentik a függések. És nagyon sok olyan van, amikor valaki tudja, hogy nem jót tesz, és mégis megteszi. Tudja, hogy árt neki, és mégis megteszi. Ezek mind függések már. Tehát az a cukorbeteg, aki nem képes ellenállni annak, hogy tortát tegyen, holott tudja, hogy neki az árt, az egy függés. Az az ember, aki reggel nem képes kávé nélkül fölébredni, az egy függés. Hiszen a normális napi működésem alá van vetve annak, hogy én ezt magamhoz veszem, vagy nem. Már nem én uralkodom azon, hogy föl tudok ébredni, vagy nem. A függés nagyon hasonlít a bűnhöz, mégis van néhány különbség. Az egyik az, hogy a bűn az az örök életre kihatóan hat. A bűn, hogyha nincs megbocsájtva, az örök életre rongálja az embert és pusztítja el. A mi függőségeink azok itt a földi életben hatnak. Itt pusztítanak el minket. De hosszú távon elpusztítanak minket. Aztán a bűntől való megszabadulás az csak Jézus Krisztus által lehetséges. A függéseinktől meg tudunk szabadulni más úton is, viszont Jézus által biztos. Tehát látunk olyan alkoholistát, aki meggyógyul. Illetve hát olyan értelemben nem meggyógyul, hogy továbbra is alkoholista marad, csak mostantól nem iszik alkoholt. Ezt meg lehet csinálni orvosi módszerekkel, illetve erős akarattal. A bűntől nem lehet megszabadulni orvosi módszerekkel és erős akarattal. Ott csak Jézus Krisztus a megoldás. Tehát picit a függéseink olyanok, mint a bűnnek egy modellje, hogy elpusztítja a földi életünket, És de nem hat ki az örök életünkre, a bűn pedig elpusztítja a földi életünket, és kihat az örök életünkre is. A függéstől meg lehet szabadulni Jézus Krisztus által, a bűntől pedig csak Jézus Krisztus által lehet megszabadulni. Mi a megszabadulásnak az útja? Ugyanaz, mint a bűnnél. Egy, fel kell ismerni. A római levél 7. részében írja Pál, hogy hát nem tudnám különben, ha a törvény nem lenne, nem ismerném fel. A kívánságról se tudtam volna, de a törvény megmondta. És a törvény által felismerte Pál a bűnt. A függőség is olyan, hogy először fel kell ismerni. Tényleg van olyan dolog, amire nem tudok uralkodni az akaratommal? Vannak olyan emberek, akik azt gondolják magukról, hogy rettentő erős akaratok, én mindenen tudok uralkodni. Azoknak nehéz fölismerni azt, hogyha függenek valamitől. Aztán mi a második lépés? Ugyanaz, mint a bűnnél. Ha valaki felismeri, hogy bűnös, és jól el van benne, az nem megy Krisztushoz. Ha valaki felismeri azt, hogy ő bármitől is függ, de jól el van benne, az nem fog meggyógyulni. Felismerés és a megszabadulni akarás. Ezek alapvető feltételei. Ennélkül nem lehet. Ennélkül a bűntől se lehet megszabadulni. És aztán oda kell fordulni valakihez, akiben bízunk, akitől várjuk a megszabadítást. Hogyha valaki Krisztusban bízik, akkor hozzáfordulva lehet megszabadulni. Mert akit a fiú szabaddá tesz, azok valósággal szabadok lesznek. Itt egy apró zárójeles mondást azért hagyd tegyek hozzá. Ha valakinek olyan függése van, ami fizikai függést is okoz, tehát mondjuk alkoholista vagy kábítószerfüggő, akkor érdemes elmenni orvoshoz is. Mert az nem csak lelki betegség, hanem fizikai betegség is. A szervezet biokémiája megváltozott. Az testi betegség is, nem csak lelki betegség. Azt meg a testünket, azt itt a 21. században az orvostudomány mindenféle vegyi anyagokkal gyógyítja. Lehet olyan gyógyszereket kapni, ami visszafordíthatja ezt. Persze vannak visszafordíthatatlan károsodások. Ugyanúgy, mint hogy a bűn következménye lehet visszafordíthatatlan károsodás, a függéseink is okozhatnak visszafordíthatatlan károsodást. Ha valaki masszív alkoholista, annak tönkre megy a mája. És az orvos tudomásul fogja venni, hogy hát ez a máj, ez eléggé tönkre van menve. Nagyon kicsi a valószínűsége, hogy májátültetést fognak végezni egy masszív alkoholistán. Vagy ha valaki cukorbeteg és folyamatosan édességet fogyaszt, és ettől magas a vércukra, akkor az előbb-utóbb következményekkel jár. Megvakul, levágják a lábát, stb. Ezek már nem visszafordítható dolgok. A függőségeink igenis tönkreteszik az életünket itt a Földön. A bűn pedig tönkreteszi az életünket itt a Földön és az örökké valóságban. De van megoldás, mert akiket a fiú megszabadít, azok valósággal szabadok lesznek. Van lehetőségünk megszabadulni a bűntől, van lehetőségünk megszabadulni a függéseinktől is. És akkor már csak egy nagyon rövid befejező gondolat van, egy másik dolog, ami szintén tönkreteszi az életünket, ez pedig az aggodalmaskodás. Aki hajlamos erre, javaslom neki, hogy olvassa a Máté evangéliumának 6. részét, a hegyi beszédet. 25. verstől a 34. versig beszél erről Jézus. Nekünk nem kell azzal törődni, hogy mi lesz holnap. Nem kell azon aggódni, hogy mi lesz holnap. Törődni persze kell, mert hogyha az ember elmegy dolgozni, akkor akkor majd keres pénzt, hogy legyen mit enni holnap. De nem kell azon aggódni, hogy mi lesz, hogyha nem lesz. Mert Isten ilyen szinten mindenképpen gondoskodik róluk. Imádkozzunk és vigyük Isten elé azokat a bűneinket, amiket felismertünk, esetleg azokat a függéseinket, amiket felismertünk. Úr Jézus, hálát adok neked azért, mert a te erőd elegendő. Hálát adok azért, mert nincsen olyan dolog, amitől ne tudnál megszabadítani. Hiszen megszabadítottál a bűntől, ami nem csak ebben az életben, de az örök életben is halálunkat okozná. Hálát adok azért, mert minden érdemedet Isten nekünk tulajdonítja, és a mi bűneinket rajtad megbüntette. Ezért szabadok lehetünk, és nem kell a mi bűneinknek az örökké való következményeit hordozni. De Uram, segíts a mindennapokban, hiszen azt látjuk, hogy újra és újra olyan helyzetekbe kerülünk, amikor döntünk, hogy bűnt követünk el, vagy nem követünk el bűnt. Kérlek, Úr Jézus, hogy te mutasd meg nekünk mindig világosan ezeket a helyzeteket. Hogy legyen mindig döntési lehetőségünk, és ad a te erődet és kegyelmedet, hogy ilyenkor melletted tudjunk dönteni. És Uram, visszük eléd a mindennapi függőségeinket. Olyan sokszor olyan kis dolgokért feladjuk azt, hogy dönthessünk. Kérlek, Uram, segíts felismerni ezt. Segíts felismerni azt, hogy mi az, amiben nem a mi akaratunk az, ami dönt az élet dolgaival kapcsolatban, hanem már nem vagyunk képesek döntést hozni. És kérlek, Uram, hogy te támogass minket az ettől való megszabadulásban. A felismerésben, az akarásban, hiszen az akarást is te munkálod, és ad a te erődet, hogy meg tudjunk szabadulni. Hálát adok neked, Uram, mert tudhatjuk, hogy akit te megszabadítasz, az valósággal szabad lesz. Nem álmegoldásokat adsz, hanem a valóságot. Amen.